A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 13. rész. Gabriel Dunka nevenapja.
Gabriel Dunka mesztelen nőt életében először 37 éves korában látott. Igaz, törpe volt. Az épülőfélben lévő sinistrai börtönből a néptelen országúton hazafelé tartott piros furgonjával, amikor Elvira Spiridon leintette. Aznap kora hajnaltól havas eső zuhogott. A patak menti fenyők kutyabengék közé nyirkos köd ereszkedett. Széltől hajtott foszlányok húztak át az út fölött. Közöttük porcelános fénnyel az ázott asszony alakja csillogott. Nem volt rajta semmi ruha, csak súlyos haja tapadt, mint szakadozott rossz sál a nyakára. Combja, ágyéka, mintha kivirult volna a tavaszi fergetekben, fenyőtűvel, kék-fehér és sárga virágszirommal volt tele. Gabriel Dunka látásból ismerte az asszony, de arra azért soha nem gondolt, hogy egyszer mesztelenül épp ő rá vár majd az országút mentén. Nem szívesen ugyan, de fölvette.
Csütörtök van. Mustafa Muckerman minden csütörtökön olajat vesz a kútnál, és erre halad el az országúton. Megmondta, bármikor leinthetem. Menet közben is. Vetköz.
Muszáj nekünk levetközni, uram?
Muszáj. Mit tehetnénk? Ha egyszer kora hajnal óta zuhog a havas eső, nem gondoltam, hogy így balul kezdődik a dolog, de vetközni muszáj.
Egészen mezítelenre, uram?
Mustafa Muckerman megmondta. Ázottan, vizes ruhában nem ülhetünk be a jeges húsok közé. Az úzomalás fekete éjszakába. A kamion raktár mélyén az maga a halál.
És ott majd visszaöltözhetünk?
Majd útközben, amikor a kampókon lógó birkák között leszünk, visszaöltözünk. Mindent vegyél le. Az alsó szoknyát is.
Igen.
És bele a fóliatasakba. De gyorsan.
És ha nem jön?
Jön az. A beszkidek felől jön, és megy le a fagyasztott birkával, meg velünk, le a Balkán déli csücske felé. Elszántad magad mindenre? Vagy tévednék?
Elszántam magam, uram, mert nem szeretném, hogy hiányozzon nekem.
Jönni fog. Mustafa Muckerman hatalmas, 600 kilós, jó indulatú ember. Ő biztatott a kicsempészésre. Megmondtam. Intek neki.
Hát te volnál az. Neked adtam egyszer kinder tojást.
Mi vagyunk azok. Mindent úgy cselekedtünk, ahogy mondtad.
És a nőt is? Nőt nem szállítok.
Ő nem nő. Ő az én asszonyom. Elvira Spiridon.
Ha Istent ismer az úr, fölvesz engem is.
Éppen, hogy megesküdtem. Allah úgy segítsen, hogy nőt soha nem szállítok. És mostan sem szállítok.
De hogy menjek nélküle? Én hívtam.
Nekem egyszer egy némber idegességében összepiszkolta az egész kocsimat. Akkor megesküdtem, én nőt soha nem szállítok. Te csak kapaszkodj fel.
Én meg megesküszök, hogy sem ideges nem leszek, se piszkot nem csinálok. Nem lesz a húsoknak semmi bántódása.
Kérlek, engedj a szavának, Mustafa.
Nem lehet. Megesküdtem. Kapaszkodj fel, és indulás.
Uram! Sofőr úr!
Sejthető volt. Elvira Spiridon nem járta a legtisztább utakon, és számára balul ütött ki a dolog. Mint hiába húzakodott a sofőrrel, mire észbe kapott, a kamion Andrejjel és a becsomagolt ruhákkal már is tovaborult. A társa, az útkaparó Andrej elment, és ő, Elvira Spiridon, ott maradt az úton, ráadásul anya szült mesztelenül. Egy darabig bőgött, aztán erőt vett magán, tépett egy örökzöld repkénylevelet, és a hasa alá bígyeztette. De hát a szél hamar lekapta a levelet onnan. A kamion meg robogott délnek, a Balkán felé, amerre éjjel és nappal a szabadság fényei villóznak.
Tudom, Didereg, a türelmét fogom kérni, de amíg keresek magának egy-két megfelelő ruhadarabot, muszáj ide a homokhalomba feküdnie. Megkérem, ne nagyon mozogjon, lehetőleg maradjon egyfolytában fekve. Én ugyanis nem látszom ki az ablakon, de a szomszédaim örökké leskelődnek, és ha bármi mozgást észlelnének, tudnák, idegen van nálam.
Maga igazán nagyon rendes. Bajban ismerni meg az embert. Csak hát vizes vagyok, és vacogok.
Tépek magára egy darabka papírzsákot. Mindjárt bedurrantok a vaskájába is. Ismerem magát régről. Szedret szállított a gyümölcsbegyűjtőbe.
Azt már rég megszüntették.
Mostan épp jól jön nekünk. Ez a donga is onnan való. Jó meleget áraszt, és kábító gyümölcsillata is van, amikor ég. Én már rég megszáradtam volna, mivel hogy kisebb vagyok. Az természetesen kisebb dolog. Például a törpe hamarabb szárad.
Már is tanultam valamit. Na de azért az, hogy törpe, az talán túlzás.
Miért volna az? Szokatlan ugyan a termetem, de így vagyok állami alkalmazott. Üveghomályosító a börtön számára. Hetenként 35-40 ablakra való a normám. Talán lesz itt magához illő ruha is. Bőröndben tartom minden vagyonom. Valódi vulkánfíber.
Van elem a rádiójában? Talán majd bemondanak valamit.
Van, mi van. De én szeretem hallani, amikor valaki az udvaron átközeledik. Nem tartom kizártnak, hogy a szomszédai mégis gyanút fogtak.
Én nem félek maga mellett. Bármi történjék, maga biztos kitalál valamit.
Kösz.
Ne vegye sértésnek, ahogy elnézem magát, talpig férfi.
Kösz. Ő tudja, néha meglátogat egy-két ezredes. Kíváncsiak a munkámra, hogy hogyan készül, mitől lesz olyan párás, hamvas az ablaküveg. Azért nem túl gyakran jönnek. Minden esetre, ha sor kerülne egy ilyen megjelenése, ne látszódjék ki magából semmi. Még a szuszogás is legyen mellőzve.
Most már mindjárt nem vacogok.
Próbáljuk meg ezt a pántos rövidnadrágot. Csak hát nincs benne gyakorlatom. Szűk?
Szűk. A térdemen túl nem jut vele.
Sejtettem, hogy nem lesz jó magára. De az ember ne adja fel csak úgy látatlanban. És bocsásson meg, most nagyon furcsán érzem magam. Talán attól, hogy a bőréhez értem. Gyönyörteli érzés. Kicsit szédülök most tőle. Az is lehet, mindjárt megfulladok. Lemusakszom. Innom is kell. Nem. Megmerítkezem egész arcommal a vödörben. Most már jobb.
Ha nem bánja, inkább magam öltözködnék. Egyik lábra egy nadrág, másik lábra másik. És most már csak be kell takaróznom, két zubbony megteszi.
A törpe edényeket csörgetve foglalatoskodott. Egy lábasba vizet készített, kivárta, amíg forrni kezd, akkor telehintette száraz áfonyalevéllel. Egy ideig állni hagyta. A kézteát két felé osztotta, és jócskán töltött beléjük egy kék címkés literes üvegből. Denaturált szesz volt benne.
Prosit, Isten hozta. A fennvaló akarata, hogy így történjék.
Egészségére, Dunka úr. Úgy tudom, valamikor mostanság van Gábriel napja.
Úgy könnyen meg lehet.
Remélem, nem leszek terhére.
Ha nem mozog, akkor azt hiszem, nem nagyon. Akkor addig marad, amíg jól érzi magát. Vagy amíg nekem kell távoznom innen. Ez hamarosan bekövetkezhet.
Igazán sajnálnám.
Pedig előfordulhat. Egy szép napon elmegyek. Nem a messzi délre, kedves Elvira, hanem bent lakónak a Sinistrai Múzeumba. Nemrég eladtam magam nekik. Én most már az övék vagyok. Hozzájuk tartozom. Eladtam a csontvázamat a természetrajzi gyűjteménynek. Tudja, azok szeretik beszerezni az ilyesmiket. És nem mellékes. Előre kifizették.
Én is hallottam róla, a múzeum tel is tele sok eredeti holmival.
Igen. Gondolom, biztos ők is futnak majd a pénzük után. És kérdés, megvárják-e, amíg annak rendje módja szerint földobom a tappancsom. Ki tudja, egy szép napon értem jönnek. Ízlik a tea?
Már dicsérni akartam.
Akkor talán jobb is, ha most elhallgatunk. Az üvegnek is füle van.
Gabriel Dunka megvárta, amíg annyira besötétül, hogy arca tükröződni kezd az üvegen. Akkor föllobbantott egy gajat, lángjánál gyertyát gyújtott. Megborotválkozott, nedves bőrén eldörzsölt egy félmarék kakukkfüvet. Régi, sárgás, puhára mosott ingecskét vett magára, és régi iskolai egyenruhája zubbonyát, ami ráncosan gyűrötten hevert évek óta a bőrönd fenekén.
Biztos látja, izgulok egy kicsit. Most először leszek nővel. Nézze csak, még a haj is remeg a fejemen.
Semmi ok az idegességre. Nem olyan tudom is én, milyen különös ügy. Hallomásból azért bizonyosan tudja, miből is áll a dolog.
Ez igen szemben meglehetősen járatlan vagyok. Pedig a törpéknek meglehetősen jó a hírük.
Éppen azért nyugodjék meg. Hát gondolhassa, én magam is kutya helyzetben vagyok.
Ez az asszonyi bőr. Ez olyan nyugtalanító. Ne vegye parasztságnak, de most kis időre itt hagyom. Csak akkor térek vissza, ha megnyugodtam. Nem tudom, mi van velem, de el kell mennem. Mert rettentően furán érzem magam. Félek, még megölöm magam.
Jól van, Dunka úr. Menjen. Fújja ki magát. Ha megengedi, míg oda lesz, én néha töltök magamnak. Mire hazatér, bemelegszem.
Dublin City egyetlen fő utcáját már évek óta nem világították. Errefelé az emberek, ha sötétben találkoztak, a szagukról ismerték föl egymást. Gabriel Dunkáról, aki a derengő pocsolyák között botorkált, messziről azt lehetett hinni, egy kutya. Csak a léptei cuppogtak a sárban másként.
Itt elítem a saktáblainket, és játszunk néhány partit, oké?
Játszunk. Leszek én a sötét.
De a vezéredet mindjárt odahúzod, bajba kerülsz.
Elnézésedet kell kérnem.
Tévedni emberi dolog. Lépj valami mást.
Máskor is gyakran sakkoztak, de most Gabriel Dunka szemmel láthatólag hamar belefáradt a játékba. Jean Tomoly Olga ezredes észre is vette, hogy nem a figurákon jár az esze. Figyelmeztette tévedéseire. Így is ez estén a törpe minden játszmáját elveszítette.
Így semmi értelme. Csak tönkreverlek. Mondd, mi bajod?
Remélem, őszintén kérdezősködsz.
A lehető legőszintébben. Mi bajod?
Akkor nem hallgatok tovább. Nem véletlenül kerestelek föl késő este. Tudod, jelenteni kellene valamit.
Nem fentes vagy. Ez magad is megteheted.
Most azonnal kellene Sinistrára utazni egy hírrel. Márpedig én a furgon napszállta után nem használhatom.
Egy hírrel?
A dolog sürgős. Határátlépési ügy.
Jó, majd gondolkodom rajta.
Nem majd, hanem most.
És? Ki lenne az illető?
Az illető nagyon rosszban sántikálhatott. Még ruha sincs rajta. Nálam található a műhelyben. Tegyél valamit. Azonnal vigyék onnan.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. A 13. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Újlaki Dénes, Győri Franciska, Tahi József, Kún Vilmos. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
Az iménti műsor 1992-ben készült, és utoljára 2021. február 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Thank you.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 14. rész. Béla Bundazián vétke.
Élete utolsó napján Béla Bundazián arra ébredt, hogy Géza Hutira házában egymaga maradt. A zsindelyfedélen egész éjszaka ónus eső kopogott, s hajnalban, amikor elállt, a falak között már csak az üres csönd sistergett tovább. A kürtőben a szél búgott, a hideg tűzhely hamujában is. Megérkeztek a baglyok, amelyeket Koka Mavrodin ígért neki. Leereszkedett a padlásról. Látta, a helység teljesen üres. Hiányzott a szögre akasztott, gumírozott csukjás viharkabát, amelyet Géza Hutira Zimankó idején viselt. Az ablak kilincséről táskája, távcsöve. Nem lógtak ott a jégsarkak sem. A fekhelyen a széna éledezett, félig meddig még mutatta Bebe Teszkovina összegömbölyödött alakját. Fölötte még a gyermek anya tejszaga is érződött. De már messzire jártak. Béla Bundazián, miután látta, odakűn még a küszöbet is az ónos eső zománca borítja, a falba fogódzva kerülte meg a házat. A fészerben facsavarokat keresett, bakancsa talpát telefúrta velük, hogy maga is mielőbb elindulhasson. A ház körül a köveket, fadarabokat is áttetsző jeges máz borította, és az ónos eső után az egész szemközti hegyoldal, mintha üveggel öntötték volna le, gyémántfényekkel ragyogott. Üvegesen csilingeltek a megrezzenő fűszálak a szélben. A völgy felül az erdő mélyéről is csilingelés, fémes kaparászás hallatszott, a jégsarkak pengése, de ez csak a visszhang volt. Géza Hutira Bebe Teszkovinával a gerinc csupasz meredélyeit járta. Béla Bundazián föltette szemüvegét. Meg is pillantotta őket a magasban. Eleinte kettejükből csak egyetlen pontszerű alak látszott, hol előbukkant, hol eltűnt az éles tarajok között, de ahogy a felkelő nap végig sütött az ormokon, és az egész vonulat körvonala a távozó felhőre vetült, megjelent rajta óriásira nőve Géza Hutira árny alakja, a gyermekkel a nyakában. Bebe Teszkovinát a vállán cipelte, hogy hasa meg ne nyomódjék, előre tartotta a fejét. Mintha szárnyakon járna. Felhők közt lépdelve távozott Ukrajna irányába. Béla Bundazián teletömte zubbonya zsebét szárított gombával, aszalt vörös áfonyával. Aztán csákánnyal szétverte az ajtót, betörte az ablakokat, bezúzta a zsindelyfedelet, néhány csapással a ház sarkán a kőfalat is megbontotta. Utat készített eljövendő szeleknek, esőknek. Kövekbe, ágakba, fűcsomókba kapaszkodva beereszkedett a völgybe. Mire az ajba ért, Mögötte a ház csupasz gerendáit, mint lerágott csontvázat, megszállták a varjak. Hatalmas jégtuskó állt a zümmögő forrás közelében. Szürke hegyi vadászubbony volt belefagyva. Zsebén medáliomba foglalt vörös csillag, és néhány fülből kihullott sárga vatta. Mint valami fekete csillagok, villogtak a kantin kitört ablakai, közöttük a teremben madarak suhogtak, a küszöbön álmos borz pihegett, közelében, mint valami lábtörlő, egy telep moha növekedett. Jean Tomoyoaga ezredes az őrszobán, pricsén hanyatdőlve aludt. A szinisztra vize fölött barkapor úszott, rigófütty és farkas boroszlán bódító illata. Béla Bondazian elérve a folyót letért az útról. Megkerült egy törpenyérrel, kutyabengével teletűzdelt vizenyős rétet. Megkerülte az egész ismeretlen falut. Dobrin City túlsó végében érte el az észak-déli országutat. A közelben a töltőállomás kék és sárga falai rikítottak.
Milyen nap van ma? Hétfő, kedd, valami ilyesmi. Szóval nem csütörtök. Nem, arról én is tudnék, biztosíthatom. Tehát nem csütörtök.
Béla Bundazian elnyúlt a közelben az útmenti marton. Egy darabig hanyat fekve a fölötte elhúzó felhőket, madarakat, fölélett bogarakat bámulta, aztán felült, és a hegyek alatt nyújtózó kacskaringós országutat figyelte. Órák teltek el. Nem haladt el előtte semmi. Föltápászkodott, nyújtózott, megmozgatta elgémberedett tagjait, és körbesétálta a kutat.
Nincs kedvem halmozni egyet?
Éppen ráérek.
Van minden. Tábla, kő.
Ha nem csal, lehet szó róla.
A malomjáték hálója itt az olajos földre volt rajzolva. Lábbal tologatták rajta a különböző színű köveket. Nem zavarta őket senki. Az állomásra egyetlen jármű sem érkezett. Délután egy magányos ló lépdelt át a réten. Olyan színe volt, mint a közeli olvadásos hegyoldalnak. Fakó, borzderes. Mind a ketten hosszasan utána néztek, ahogy elbaktatott.
És ha csütörtök volna, azzal sem menne semmire. Az illető nem jön többet. Úgyhogy várni nem igen van mostanában mire.
Az akkor egészen más.
Nem hallgathattam.
Köszönöm, hogy figyelmeztetett.
Mindez csak csekéség.
Át kell szervezni a napomat.
Olajra, benzinre számíthatnál, a más egyébben sajnos nem szolgálhatok. A törökkel sem.
Béla Bundazian körbesétálta a kutat, aztán megint elheveredett az útmenti marton. Zsebéből elrágta a szárított gombát, elszopogatta az aszalt áfonyát. Kicsit elszenderedett. Később nagy csörömpölésre ébredt. A hegyi vadászok járművei haladtak el az országúton. Megint csend lett. Ő kitapogatta kiírült zsebeit, és föltápászkodott. Nyújtózott, köpött, szellentett is. Elballagott a benzinkútig, és felköltötte Géza kökényt.
Jó. Hát akkor adjon nekem egy kanna benzint, meg egy doboz olajat.
Szerencsére van tartalékkannám.
Béla Bundazian azzal a 20 dollárossal fizetett, amelyet egyszer mostoha apja, Andrej Bodor hagyott neki. A visszajárót hazai fénypénzben kapta, a rengeteg apróval színültig telt most valamennyi zsebe. A kannát lóbálva átvágott az úton, beereszkedett a rétre, amelyen órákkal előbb a borzderes ló is átbaktatott. Túlsó végében a régi malom, az egykori gyümölcstároló épülete magaslott. Már a gerince tövében is érezte, élete legutolsó léptei ezek. A végső pillanat előtti boldog izgalomtól őrült vadgerjedelem szállta meg. Kidudorodott elől a nadrágja. Fütyköse rakoncátlanul az égnek merett, akkorára nőtt, mint még soha. Megállt a patakpartján, ahol a füzes eltakarta előle a falut. A hanvas barkák fölött csak a gyémánt hegycsúcsok világítottak. Lassan távolodtak. Lába előtt a sárgászöld fűben, mint égő gyertyák, frissen kinyílt, pompás, sötétkék, törpe tárnicsok lobogtak. Cipőjét levetette, gondosan egymás mellé helyezte, belegyömöszölte a kapcákat, mint lefekvés előtt. A legszívesebben vizelt is volna egyet, de hamar letett róla. Amint elővette, látta, pózna nagyszer számával nincs mit kezdenie. Ha nem, hát nem. Bosszusan tépett egy tárnicsot, húgycsöve nyílásába próbálta tűzni, illeszteni, de sehogy sem sikerült, mindegyre kibudjant belőle. Elébe hullott, tovább világított, mint egy kék gyertya. Annak a tüze volt az, ami később a benzint lágra lobbantotta. Izzott a körme, szikrázott az orra hegye, a füle. Kiszakadtak a zsebei, és amerre a rengeteg apró pénz szerte gurult, a megperzselt fű és avar füstölögni kezdett. Szemüvege kerete is megolvadt, de a belőle áradó forróságtól a lencsék még jó ideig a szeme előtt lebegtek. Így aztán mielőtt elvágódott volna, hogy mint egy könnyű zúzmó pernyét magával ragadja a patak, még látta a körébe sereglő bámészkodókat. Tekintetükben fölfedezte az idegent illető fakó közönyt, és már-már bánni kezdte az egészet.
Szinisztra körzet, Bodor Ádám regényének rádióváltozata. A 14. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Szacsvai László, Kránic Lajos. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
Az iménti műsor 1992-ben készült, és utoljára 2021. február 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 15. befejező rész. Andrej Vigasa.
Évek óta tartoztam Gabriel Dunkának 4 darab 20 dollárossal. Egy napon elindultam fölkeresni. Vadonatúj metálzöld, 4 kerék meghajtású Suzuki terepjárómmal, zsebemben görgútlevéllel, egy tavaszi délután érkeztem a Babarotunda hágóra. Sok év után, mint legelőször, ezernyi színben, árnyékoktól tarkán pillantottam meg a Sinistra medencéjét. Végében a Dobrin kevély ormait, amelyek körül már az északi égbolt türkisz színei ívzottak. Úgy gondoltam, a terepjárót az utászház előtt hagyom, elvégre útkaparóként pár hónapig egyszer magam is ott éltem, és körbejárom a tetőt. De sem az utászházat, sem Severin Spiridon tanyáját nem találtam. Helyüket csak találgatni lehetett. Néhány esőtől, hótól áztatott sötétkék üszkös halomban. Más egyéb a Babarotunda hágón nem változott. A nyugati látóhatár fölött rongyos szárnyú denevér lebegett. Keleten hatalmas narancsvörös felhő. Még a sítalpak régi nyomai is ott kanyarogtak a Kolinda erdő felé. A felhő vízfényében, a zöldellő füvön a tisztások zugát, a gyantás fatörzseket beragyogva páros, márványpántlika tekerőzött a homályba. Dobrinban annak rendje módja szerint mindjárt bejelentkeztem a hegyi vadászoknál. Az újonnan épült fogadót jelölték kiszállás helyül, ahol a tartózkodásra engedélyezett 24 órát eltölthetem. Fiatal, még gyermek ezredes, arca csupa púder, ajka merő rúzs figyelmeztetett erre-arra.
Ha szabad kérdeznem, tehát idegenít mi felénk.
Igen. Csak átutazóban járok erre.
Az útlevele tanúsága szerint, tehát görög illetőségű. Figyelmeztetnem kell, hogy a szobáját hamarost foglalja le, és most már ki sem mozduljon onnét, mivel hogy itt napszálltakor, mint évek óta mindig, érvénybe lép a kijárási tilalom. És ha a tilalmat netán megszegné, szabály szerint kénytelenek volnánk innét kitoloncolni.
Igen. Igen.
És a terepjáró gépkocsiját sem szívesen látnánk másfelé, mint a fogadó előtti parkolóhelyen.
Igen.
A fogadó bárpultján, konzerves dobozban, folyékony, büdös zsiradékban kanóc lángja úszkált. Fényei a csapos borostás arcán pislákoltak. A csapos egykori cimborám, sakkozó társam, Jean Tomoyoaga ezredes volt. Újatlan pólóban, pecsétes, foltozott katonanadrágban álingázott, mezítlábra húzott bőrszandájából a padlóra konyultak a griffmadár karmok. Nyilvánvalóan megcsapta előkelő cédrusfa illatom, ezüst hajam idegen fénye, most éppen sötétkék sajemszalaggal konyba kötve viseltem, mert ezek után sem arcom, sem hangom nem érdekelte. Hogy megismerte a pompás színek illatok burka alatt, csak találgathatom.
Egy bizonyos Gabriel Dunka nevű törpét keresnék. Itt, Dobrin Cityben. Nem tudom, a régi címén megtalálom-e. És ha igen, jó egészségben, mint remélem.
Dunka? Hogy mondta, Dunka?
Gabriel Dunka nevű törpe volt.
Törpe? Nem is tudom. Törpét itt ne keressem. Ha volt is valamikor, bizonyára elkerült innen.
Talán elköltözött?
Úgy is mondhatnám, uram. Ennyi most már legyen elég. Ha mégis bővebbet óhagy tudni, kimondom a végső szót. Legjobb, ha személyesen érdeklődik Sinistrán a természetrajzi gyűjteményben.
Inna velem egy fél decit?
Nem szokásom, csapos vagyok.
Akkor adjon nekem még egy fél, nem? Inkább akár egy egész decit. Szeretem ezt a fajta zamatot. Szeretem ezt a kaparós rumot. A fanyar tárnis gyökérkével.
Jobb, az úr sem rendel többet. Nem ártana az úrnak is nyugovóra térnie. Ha nem látná, az idevalósi népek már rég elpihentek.
Szobám ablakából addig tekintettem kifelé a szürkületben távolodó dréfős hegyormokra, amíg végképp elmerültek a kelet felül közeledő lila sötétségben. De a Dobrin mögött a hold is készülődött, rezes fénnyel árasztotta el közelében az eget. Az egyik hegy hátra bundáson, pihésen kicsi felhő domborodott. Színe pont olyan volt, mint azért a kicsi állaté, amelyik egyszer megette a Géza Hutira fülét.
Így jutott eszembe Géza Hutira, a meteorológus, aki állítólag 23 évig nem nyilatkozott. Róla az elcsapott borbély jutott eszembe, Willy Dunka, megint róla pedig egykori élettársam, Aranka Westin. Aranka Westin, akitől pontosan 7 éve búcsúszó nélkül távoztam. Talán még nem késő. Utólag kimenthetem magam.
Kiléptem az ablakon. A fogadó csalánnal, lósóskával benőtt udvarára, és a sötétség köpenyébe burkolózva keltem át ismerős kerteken a ház felé, ahol régi barátnőm Aranka Westin lakott. Úgy képzeltem, csak úgy 4 kézláb beosonok, és mint egy alázatos kutya, ágya elé a rongyszőnyegre heveredem. De ő résen lehetett, mert megelőzött, és az orrom előtt hirtelen kitárta az ajtót. A sötétségben nem láthatott. Árny alakomról sem ismerhetett fel, legfönnebb a pöttyös tárnics fanyarkás illatáról, amely azon az estén, akár a régi időkben, lehelletemmel mindig előttem járt. Fölismert, és már is a régi álnevemen szólított.
Azért is jöttem, hogy exkuzáljam magam. Megjöttem azért, hogy néhány tartozásomat leróljam.
Emlékszik Andrea vörös idegenre. Emlékszik Borcsán ezredesre. Borcsán ezredest a halála után még külön halálbüntetéssel sújtották. Talán a cimborája miatt, hiszen a vörös kakas a cimborája lengyel határőr ezredes volt. Valamiben törhették a fejüket. A lengyel mindig egy halhasába rejtve juttatta el hozzá az üzeneteit. Ha nem éppen valódi dollárokat. Tudta ezt, Andrej?
Találtam odafönn az erdőn 2 darab vörös parókát. Fenyőgajra akasztva, himbálózva szikkadoztak a szélben. Vessző végre tűzve közelebbről is megvizsgáltam őket. Egyik fejre való volt. A másik formáját tekintve szakálnak. És nem messze onnét a nyálkás tavalyi avaron álmában nagyokat horkantva, színes legyektől körül dongott fiatalember aludt. oldalán tarka szőrös, borjú bőrtáska, mellette fölborult üres üveg. Valakire nagyon hasonlított.
Egy darabig még illendőségből erről-arról beszélgettünk, de a sötétségben kezünk a gombok pertlik oldása közben egyre csupaszabb helyeken találkozott. Még nem lekerült testünkről minden ruha. Bőre, mintha víz csordogálna alatta, hűvös volt. Hasa alól rég kipusztult a moha. Csülkeink koppantak, mint a boróka gyökerek. Történt, ami történt. Nem bánom meg soha. Lankadtan, ütőeremet tapogatva heverésztem langyos közelségében, amikor egyszerre csak a felhők között megnyikkantak a vadludak. Úgy látszik, végképp odaszoktak. Most utaztak a lappok földjére. Hazafelé.
Esküszöm, nincs nyugtalanítóbb szó az övékénél. Az éjszaka csendjében tisztán hallatszott, a Kolinda erdő felől közelednek, és a Dobrint elérve hirtelen északnak kanyarodnak, a Pop Iván felé. Nyomrom mélyén is hangjuk remegett.
Na, indulás! Gurulunk le a hágóról.
Ahogy gurult a kocsi a sok kátyú között lefele a Babarotunda hágóról, Koka Mavrodin félkézzel tekergette a kormányt, másik kezével a fülében turkált. Biztos javában pukkant, pattogott neki a dobhártyája. Ezek szerint nem hazudott, először járt magaslati utakon. Az ajban átnyúlt előttem. Saját kezűleg nyitotta ki az ajtót.
A szürke gunárok, ahogy maga nevezi őket, reggel a körzet határáig kísérik. Menjen, felejts el az egészet.
Kár. Reméltem, változtatni fog az elhatározásán. Csak átkozni tudom magam, amiatt a bizonyos halügy miatt.
Miféle halügy?
Minden bajom abból származott. Borcsán ezredes egy halat keresett rajtam. Azt hitte, rejtegetem előle.
A halott ezredes, nem ezredes.
Legutolsó estémet Dobrin Cityben, Sinistra körzetben, Aranka Westinnél töltöttem. Volt neki egy fából faragott régi kádja, amiben még akár fürödni is lehetett. Megtöltöttem langyos vízzel. Egy-egy adag itókát is kevertem, denaturált szeszt, gyantát és vizet. Iszogattunk. Fölkészültem, megmondom az igazat, órákon belül örökre eltávozom. Addig is iszogattunk. Egymás vállán pihentetve a lábunkat, ketten is elfértünk a kádban. Az éjszaka kellős közepén találtak rám a szürke gunárok. Kissé szeszesen, pecsétektől jeges alsóban támogattam ki a terepjáróhoz. A szeder színű sötétségben Koka Mavrodin Mahmudia arca világított. Kiabálnia kellett, mivel a közelben harsogott a Sinistra vize.
Hát meggoldoltam magamat! Maradhat itt egy darabig! Amíg én jónak látom, maradhat! Majd kitalálunk magának valami szép új nevet! Egye fene, maradhat a régi is. Az sem az igazi.
éberen vártam, mint őrszem a reggelt, hogy végre távozhassam.
Tudattuk önnel, hogy mifelénk napszálltakor érvénybe lép a kijárási tilalom, és kijelölt szálláshelyét senki el nem hagyhatja. Ön azonban elhagyta kijelölt szálláshelyét, idegen létére megszegte a szabályt, és visszaélt a nép vendég szeretetével.
Értettem.
Nos, ezért a szabályok értelmében a tartózkodási engedélyét bevonjuk, és Sinistra körzetből örökre kitiltjuk. Szedelőzködjék, kérem, és végre távozzék innét.
Görögország felé megint csak a Babarotunda hágón vezetett a legrövidebb út. Terepjárómmal énekévadján érkeztem a tetőre, ahonnan a lenyugvó hold csöndjében sítalpaim nyoma ezüst szalagja kanyargott tisztásokon át a Kolinda erdő búvó patakai felé. Utoljára még átjárt egy kis jóleső meleg. Azért mégsem tűnök el erről a tájról. Nyomtalanul.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. A 15. befejező részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Kun Vilmos, Muszte Anna, Kerekes József. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
Az előbb elhangzott hangjáték 1992-ben készült, és utoljára 2011. február 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.